Tavaly szeptember óta a cirkuszművészet is helyet kapott a Budapest Kortárs Táncművészeti Főiskolán, így lett belőle Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola. De hogyan lesz valakiből cirkuszművész, vagy hogy dolgozik a bohóc, és hol dolgozik a bohóc? Ezekről fogunk beszélgetni Mucsi Gergellyel, alias Muxi Bohóccal. Szevasz!
Szia Viktor, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hol dolgozik a bohóc? Bohócnak lenni, az egy iszonyatosan felelősségteljes meló.
Felelősségteljes, összetett, sok helyen tud dolgozni a bohóc. A bohóc hát alapesetben tud a manésban dolgozni, a cirkuszban, tud dolgozni iskolában, tud dolgozni kórházban, mindenhol, ahol gyerekprogram van, ahol gyerekek vannak.
A Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskolának az óraadó tanára lettél. Nyilvánvalóan, mivel az főiskolai képzésben most került, te máshogy találkoztál ezzel a hivatással. És azért nevezem hivatásnak, mert szerintem egyelőre még, de javíts ki, ha tévedek, alulértékelt a cirkuszművészet, és nyilván ebből út kifelé az, hogy főiskolai képzésbe került. Te mikor kerültél közel a cirkuszművészethez?
Én nem gondolom, hogy alul lenne értékelve. Én azt gondolom, hogy a cirkusz és a bohóc az egy tényleg több száz éves hagyományokkal rendelkező művészeti ág, egy szimbólumrendszerrel, mind a cirkusznak, mind a bohócnak, ha kiejted ezeket a szavakat, minden nézőnek, hallgatónak a fejében valami képtársítás el fog indulni. Én kérlek szépen elmentem a Sláva Polonyinnak a előadására a fővárosi nagy cirkuszba, ami egy óriási élmény volt, és a cirkuszból kijövet találkoztam a Biaknak, Baross Imre artista képző szórólapjával, hogy bohóc képzés indul szeptembertől, és azt gondoltam, hogy ez egy nekem való dolog lenne, és hogyha a Sláva után hirdetik magukat, és ilyen jó ízlésük van, akkor az biztos egy jó hely. Az alulértékelést én abban látom, hogy a bohóc szó mennyire pejoratív értelmet nyert a hétköznapi nyelven, és mennyire le lett járatva.
De ez csak nálunk van így, magyaroknál? Vagy ezt máshol
nem,
is?
Nem, sajnos a politika úgy veszem észre, hogy mindenhol előszeretettel használja a bohócot, mint pejoratív jelző. És sokszor azt látom, hogy nem is bohócnak hívják magukat a bohócokat, hanem már angolul clownnak nevezik magukat.
Mi volt a legmotiválóbb benne, amikor láttad az előadást? Maga az előadás mód, a karakterek, a világa, a cirkusznak a világa, mert valakit megfog például a színháznak a szaga. Mi volt az ősélményed a cirkusszal?
Az ősélmény az gyerekkorból van, a Slávának az előadása az azért volt nagyszerű, mert azt láttam, hogy több száz embert gyerekké varázsol, és a Slávának ez a snow show-ja, a finálé, számomra mindenkor látott finálék közül a legerősebb finálé, ideértve a koncertet, a színházat, a mindenféle színpadi produkció legnagyobb fináléját, azt a Snow Show-ban, a Sláva Palanyintól láttam. És egy nagyon szépen megszerkesztett előadás, ahol ki volt görgetve a bohóc lelke, és a humor, és a lélek nagyon szép arányos vegyítésével találkozhattunk. És varázslás volt, aminek a végére a közönség önfeledten játszott.
Szerinted lehet-e bohócnak születni?
Szerintem kell hozzá képzés, mindenképpen kell hozzá képzés, és kell vele foglalkozni.
Mert hogy a humort azt nem lehet feltétlenül megtanulni, lehet gegeket tanulni, de az én ősélményem a bohóccal az az, hogy a bohóc az szívében, lelkében bohóc, és azt a humort azt nem leakasztja a falról, hanem az belőle fakad.
Sok szabály van a bohócnál, úgynevezett bohóc rutinok. Ezekkel a bohóc rutinokkal, meg ezekkel a humorképzési technikákkal érdemes tisztában lenni. Van egy ösztönös világa is, de van egy tanulható és tanult világa is, és vannak olyan szabályok, hogy hogy építek fel egy jelenetet, hogy csattanó legyen a vége, hogy építek fel egy sort úgy, hogy annak a végén meglepetés és nevetés legyen. Ennek megvannak a szabályai, meg a bohóc karakterek együtt létezésének is megvannak a szabályai, hogy milyen karakterek a Stan és Pan, a kicsi és a nagy. Ez egy alapeset például.
mennyiben más ez, mint a színház? A színháznak is megvannak az iratlan szabályai, a színházi közösségben lévő szabályok. Mint ahogy a színész is beleereszkedik a szerepbe. Ez a Bohócnál épp úgy megvan.
Épp úgy megvan, és a bohóccá válásnak alapesetben két útja van. Az egyik az a színház felől jön, a másik a klasszikus módja régen a cirkuszban úgy történt, hogy egy cirkuszi karrier után egy sérülés kapcsán, vagy a kiöregedés után váltak bohóccá cirkuszművészek. Ugye ennek az első lépés az, hogy megvan a több évtizedes tapasztalat, van egy élettapasztalat, és általában a valamilyen zsánerből kiöregedett cirkuszi művész lett a cirkusz bohóca.
Ez a te esetedben egészen másképp van.
Hát nekem annyi volt a kötődésem, hogy hobbi zsonglőrként tevékenykedtem gyerekkorom óta. Ez a kötésem volt a cirkuszhoz.
Beszéljünk a szociális cirkuszról egy kicsit, ami óraadó tanárként a te területed. Mi a szociális cirkusznak az alapja?
Talán Reg Bolton munkája alapján tudom a leginkább megvilágítani a szociális cirkuszt. Reg Bolton, ő egy bohóc volt és cirkusztréner, és 2000-es években, talán 2002-ben Ausztráliában írt egy PhD diplomamunkát a szociális cirkuszról, aminek a címe Why Circus Works, és ebben arról van szó, hogy van 6 alapvető gyermekkori kulcsmomentum, aminek a megélése nélkül nem válhatunk érett felnőtté, és ezek a kulcsmomentumok a vidámság, a munka, én, kockázat, bizalom, álmodozás. Tehát ezek alapvető gyermekkori kulcsmomentumok. A vidámság az teljesen egyértelmű. Most erre a cirkusz hogyan tud reagálni? A vidámság, hát nekem ugye bohócként a bohóc karakter a vidámságnak a kulcsa. De nem kell bohócnak lenni ahhoz, hogy egy óra vidám legyen, de mondjuk bohóc technikákat lehet, hogy érdemes bevetni. Van a munka. Ebben a véleményesszében úgy épül fel egyébként, hogy a fogyasztói társadalmat ő nagyon ostorozza, és minden egyes kulcsmomentumot megvizsgál a társadalomban, hogy ez hogy működik, vagy hogy nem működik, és hogy a cirkusz erre milyen megoldással szolgál. Világunkban, a társadalomban a gyerekek nem nagyon látják a felnőtteket dolgozni.
Hát csak az eredményét látják, hogy milyen hullafáradtak.
Igen, de hogy magát a munkától a gyerekek kicsit távol kerültek. De a cirkusz az egy nehéz műfaj, a munka az megkerülhetetlen. És a gyerek, ha cirkusszal foglalkozik, egész egyszerűen meg kell neki tapasztalni azt, hogy az eredményekért dolgozni kell. Ennyire egyszerű. Megjelenik benne a munkaterápia. Hogyha valamilyen időt fektetek.
Erről még nem hallottam, munkaterápia.
Én úgy gondolom, hogy ez terápiás, mert ugye azt mondják a munkaterápiára, hogy az a jó munkaterápia, ami viszonylag gyorsan eredményeket mutat. Takaríts ki a szobádat, fél óra múlva rend van, ott van az eredmény, ezt te csináltad, ez neked köszönhető. Főzzél valamit, a sok alapanyagból egyszer csak egy kész étel lesz, amit el lehet fogyasztani. És a cirkuszban is erre van lehetőség, különösen a kezdeti időszakban a megfelelő gyakorlatok kiválasztásával gyors eredményt lehet elérni. A másik ilyen kulcsmomentum az én. Itt is a cirkusz kikényszeríti az önfegyelmet, az önreflexiót, önmegfigyelést. Ezek nélkül nem tudsz cirkuszt csinálni. Muszáj vagy tisztában lenni a képességeiddel, nagyon gyorsan visszajelzéseket kapsz, nagyon egyszerű, hogyha zsonglőrködsz, észre fogod venni, mik a hibáid, mik az erősségeid, van a kockázatvállalás, ez is egy nagyon fontos kulcsmomentum, ebben is a társadalom nagyon túlvédő, az iskola nagyon túlvédő, nagyon védi a gyerekeket, és nincs lehetőség a úgynevezett vertigó momentum megélésére. Ez a vertigó momentum a szédület, adrenalin. És a cirkuszban erre megvan a lehetőség. És hogyha a gyerek cirkusz közben ezeket megéli, akkor valószínű, hogy tinédzserként nem fogja drogozásban, túlzott alkoholfogyasztásban ezt a vertigó momentnek a keresését jó irányban, mederben lehet tartani keretek között. kiélheti a gyerek, amire óriási igény van. Tinédzser korban ez nagyon kidomborodik, de az egész gyermekkor egy kockázatvállalása, hogy a világot megismerjük. A következő gyermekkori kulcsmomentum a bizalom megélése nélkül nem válhatunk érett felnőtté. Most csak így belekapok, vagy megvillantok egy-egy dolgot, hogy erre hogy tud reagálni a cirkusz, de nagyon egyszerű mondjuk egy gúla építés közben, amikor a gyerekek vagy az emberek egymás nyakába állnak, ha nincsen bizalom, ha nem hiszem el, hogy az alsó emberek engem meg fognak tartani, akkor nem tudják létrehozni ezt a mutatványt. Vagy hogyha akrobatikázunk, egymás nyakába állunk, meg kell lenni a bizalomnak. Muszájok vagyunk egymásra figyelni nagyon sokszor, amikor páros gyakorlat van, hogyha szórunk, zsonglőrködünk, nem tudjuk egymásnak dobni úgy az eszközöket, hogyha nem figyelünk egymásra. Egész egyszerűen a együttműködést, az odafigyelést és a bizalmat szintén kikényszeríti a cirkusz. És van még egy alapvető gyermekkori kulcsmomentum, az az álmodozás, és a cirkusz varázslatos világa, ahogy Bolton fogalmaz, az álmok, vágyok, képzelet kibontakoztatására rendkívül jó terep. A résztvevők, a gyerekek különböző szerepekben lehetnek bohócok, lehetnek rendezők, különböző karakterekben működhetnek, és a képzelet a művészet által kiteljesíthető, a művészetben kiteljesíthető, megmutatható, megélhető, van befogadó, aki ezt megnézi, tehát megint egy kitűnő terep arra, hogy a gyerek ezt a kulcsmomentumot is megélje egy cirkuszi foglalkozás alkalmával.
Mesélj az utazásaidról. Voltál nemrég Ázsiában is.
Igen, Dél-Kelet-Ázsiában volt egy indiai út önkénteskedéssel. Egy hónapig volt egy kis Tájföld, és Kambodzsa 2 hónap.
Ott mivel találkoztál? Az ottani cirkuszművészet az miben különbözik? Akár az európaitól.
Cirkuszművészettel nem találkoztam. Önkénteskedni mentem, meg aztán Kambodzsába sikerült egyéb melókat is elvégezni. Voltam a Khmer Street Food Fesztiválon, voltam Árvaházban, voltam NGO-nál, Indiában voltam, Jaipurban, slumban, nyomornegyedben voltam, iskolában, több iskolában, de részt vettem Diwali ünnepségen, felső középosztályt szórakoztattam, mindenféle ügy volt.
Hogyan reagál a felső középosztály a bohócra?
Ez volt a csoda, meg ez a csoda ebben az egészben, hogy akkora a bohóc eleje, meg a cirkusz eleje, hogy tényleg az a személyes tapasztalatom is, hogy ez kortól, vallástól, kultúrától függetlenül mindenkit el tud varázsolni, és mindenkit be tud szippantani, és óriási élmény volt egy orvosbaráti körnél voltam, és az is az volt, hogy fél óra után komoly emberek gyerekként vettek részt a hülyéskedésben.
Egyébként mi a kulcs az emberhez szerinted?
Hát a humor az egy jó kulcs ebben, és a játék. Játékosság. Mindenkiben benne van a bohóc, mindenkiben benne marad a gyerek, és ezt elő lehet kapirgászni. És a bohóc erre nagyon ügyesen képes.
Voltál már olyan helyzetben, hogy az interakció az nem tudott létrejönni? És ha nem tud létrejönni bohóc és néző között az interakció, hát hogyha nem lesz gyerek a néző, akkor ő vele mi a helyzet? Ő a bohóc elengedi?
Általában több néző van, és amikor pásztázol a közönséget azért a szemekből, kell ehhez egyfajta érzékenység is, tehát kellene ki kell nyitni a szenzorokat, és a közönségből ezekkel a szenzorokkal meg kell találni azt az ember. De ez nem nehéz, tehát látod az arcán, hogy beleéli magát, mosolyog, és a megfelelő embert kell kiszólítani, és általában működni szokott. Van olyan eset, amikor nehezen megy, van erről is élményem, Kambodzsába egy faluban spontán jelleggel elkezdtünk bohóckodni mindenféle bejelentés és előszervezés nélkül, és először egy kis gyerekcsapattal kezdtünk el működni, majd ezt a kis gyerekcsapatot bevittük a falu központba, bekéreckedtünk egy háznak az udvarába, próbáltunk kialakítani, illetve ki is alakítottunk egy kis közönséget, és útközben már játszottam ezekkel a 8-tól 14 éves gyerekekig, és tök jó kapcsolat kialakult, azt mondtam, hogy ó, nagyon jó, megvan a kis csapatom, fel van oldva a kis közönségem, és amint beértünk a falu közösségbe, a gyerekek lefagytak.
Wow.
Mert hogy ott voltak az idősebbek, ott voltak a nagyszülők, ott voltak a haverok, és egy félelem volt, hogy ki kell menni a színpadra, ebbe benne van a veszély, hogy nevetségtárgya leszek, nem fog sikerülni, mit fognak hozzászólni, és egy óriási fal lett. És akkor ezt le kell bontani. És sikerült, de az egy nehéz út volt. Fél óra, 40 perc puhítás volt, amire megérkeztünk oda, hogy 15-20 gyerek önfeledten cirkuszworkshopban vesz részt.
Mi az életpályája egy bohócnak?
Én azt gondolom, hogy a bohóchoz kell egy élettapasztalat. És a alapesetben, amit mondtam, a kiöregedett, zsánerből kiöregedett vagy lesérült bohóc koros volt. Nem voltak régen a klasszikus cirkuszban 10-20 éves bohócok.
Hogyan lehet tervezni a cirkusz életpályát?
Én a sajátomról tudok beszélni, én nem nagyon tervezem. Én hagyom, hogy ez így folyjon a maga útján, de az a tapasztalatom, hogy egy ilyen hátszél van nekem ebben, és úgy mindig jó helyre visz. Nyitottnak kell lenni, van egy ilyen szabályom, hogy bohóckodásra mindig igent kell mondani, és elképesztő helyekre és elképesztő szituációkba keveredtem ezáltal pozitív.
Ugye a bohóc művészete az interakción alapul. Talán ez nem egy túl erős vagy helytelen megfogalmazás.
Nem, hogyha, ez helyes.
Hogyha,
a bevonás nagyon fontos, igen. Nagyon fontos a bevonás.
Ergo figyelsz mindenre, minden történet megvan, és feltételezem, hogy megvannak a legkellemetlenebb, meg a legszívmelengetőbb történeteid. Mind a kettőre tudsz példát mondani?
Kellemetlenre nem igazán tudok mondani. Kellemetlen, amikor viszmajor van a színpadon.
Mi a viszmajor egy bohóc esetében?
Elelel az első a szabadtéri előadás.
Az első tud viszmajor lenni?
Igen.
El
tudja mosni a nézőket.
Az csak víz. Erre mit reagál egy bohóc?
Éppen volt most egy ilyen eset, hogy eláztunk, és arra gondoltunk, hogy egész egyszerűen ki kell alakítani erre egy jelenetet, amit elő tudunk ilyenkor hozni,
hát persze,
húzni.
Nem.
És egy lezárását, egy bohócos lezárását csinálni a előadásnak erre az esetre. Ez nem volt most meg, és nem volt kellemes.
Kudarcnak élted meg?
Nem volt kudarc, mert utána újra felálltunk, újra összehoztuk a közönséget, és megcsináltuk a dolgunkat.
A bohóc az mennyire színpadi karakter? Mit tesz neki jót, ha az emberek között van, vagy hogyha az emberek előtt, bár lebontva azt a falat, de mégis színpadon?
Ez egy érdekes kérdés, mert puhán kell kezdeni, főleg, hogyha kisgyerekek vannak, akkor nem lehet egy harsány indítás, mert lehet, hogy félelmetes vagy, lehet, hogy van egy rossz beidegződés a résztvevőknek a bohóccal kapcsolatban, tehát távolról finoman szoktam kezdeni, és onnan jutok el addig, hogy felhívom őket a közös játékra. Ennek egy íve van, egy útja van. Kicsiből megérkezünk a partneri viszonyba. Azt szoktuk mondani, hogy a jó bohóc, akkor jó bohóc, amikor más dolgozik helyette.
Ha.
Tehát amikor ki van hívva a közönség, és...
Tehát a közeg megteremteni neki azt, hogy bohóc lehessen.
És ez van még egy fontos szabályuk, és ilyen bohóc rutinokra, meg bohóc szabályokra gondolok, hogyha te kihívsz valakit, akkor mindig az a szabály, hogyha kim van veled a néző, tedd zsenivé. Tehát az egy rossz bohóc, aki a nézőjéből hülyét csinál. Zsenivé kell tenni a nézőt, amikor veled dolgozik.
Mi az az alapszabály, amit semmi esetre nem engednél el soha, semmi körülmények között?
Ez például egy olyan szabály, ami nagyon fontos. Tedd zsenivé a nézőt. És persze, amikor megérkezel Kambodzsába vagy Indiába egy kis faluba, egy UFO vagy. Ami egy alapesetben egy kis félelemmel van megfűszerezve a résztvevők részéről, de az a tapasztalás, hogy a kíváncsiság mindig legyőzi a félelmet. és mindig jönnek, mindig bevonódnak, és mindig pozitív a végkifejlet.
Mint ahogy most is. Két dolgot biztos tanultam, remélem a hallgatók is. Ted Genevé a nézőt, a kíváncsiság felülírja a félelmet.
Legyőzi.
Á, legyőzi. Köszi, hogy bejöttél ma.
Nincs mit.
Drága hallgatók, Mucsi Gergellyel beszélgettünk a bohócművészetről, a cirkuszművészetről, és szerintem tök jól zárul ez a mai adás. Úgyhogy legyen ennyi mára. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Czoller Andi nevében is elbúcsúzom tőletek. Holnapi szabad esésig a viszonthallásra. Szevasztok!